A reformáció megértéséhez a történelmi események ismerete rendkívül fontos. Püski Lajos, a tiszántúli református egyházkerület lelkészi főjegyzője, a Debrecen Nagyerdei gyülekezet lelkipásztora szerint a reformáció a mai református egyház és leginkább az emberek számára tartalmaz üzenetet. Pap Beatrix a riporter.
Ha a reformáció mai üzenetét kellene megfogalmazni, akkor nyilván egy mondatban is meg lehetne adni a választ, visszaigazodni a Szentírásban kapott küldetéshez, mármint a keresztény embernek és a keresztény egyháznak. De hogy ez mit jelenthet a mai életünk számára, azt megpróbálom inkább egyszerű hétköznapi példákkal megfogalmazni. Tulajdonképpen egy példát fogok hozni, nevezetesen azt, hogy amikor vásárolunk valamilyen terméket, gondolok itt ruhaneműre, cipőre, műszaki tárgyakra, autóra, akkor kapunk hozzá használati útmutatót. A használati útmutató a cipőn lehet, hogy csak annyi lesz, hogy gyengén vízálló, vagy a szoknyában, vagy a kosztümben, vagy a ruhadarabban ott vannak belül az ikonok, hogy hány fokon ajánlott mosni, hány fokkal ajánlott vasalni, hogy sokáig, hosszú ideig tudjuk használni, és nehogy mi magunk tönkre tegyük szabálytalan használattal az adott terméket. És hogyha egy telefont vesz valaki, ahhoz is van egy használati útmutató, nem is olyan rövid egyébként már. Ha komolyabb műszaki cikket veszünk, akkor ahhoz 20-30 oldalas, ha egy autót veszünk, ahhoz egy több száz oldalas használati útmutatót készítettek. Nyilván ki készítette? Hát a mosógéphez, a mosógép gyár tervező, kivitelező csapata készíti el, az autóhoz pedig nyilván az adott autógyár tervező, kivitelező csapata készíti el a használati útmutatót, mert ők tudják pontosan, mire tervezték, milyen alkatrészekből, hogy rakták össze, hogy célszerű beüzemelni, használni, ha kisebb hiba van, akkor azt házilag lehet-e javítani, illetve még a szervizjegyzék is ott van a komolyabb használati útmutatóknál. Ezzel hadd indítsam a reformáció mai jelentőségét, mert hogy ha az emberiség fontosnak gondolja, hogy a termékeihez használati útmutatóval segítse a vásárlót, akkor joggal föl kell tennünk a kérdést magunknak, hogy saját életünkhöz kitől, honnan fogadunk el használati útmutatót. Mert a saját életünk talán többet ér, mint akár még a sok milliós autónk is, vagy a kisebb értékű egyéb használati tárgyaink, amikhez készítünk használati útmutatót. Valamiért fontosnak tartja az emberiség, és készít. Tehát a kérdés az, hogy most már személyessé is tegyük a példát, hogy a mai ember saját életéhez kitől, honnan fogad el útmutatást, segítséget, vezetést, tanácsot, hogy rendeltetésszerűen használja az életét, képességét, idejét, erejét. Vannak jelentkezők erre, akik jönnének ötleteikkel, eszméikkel, ideológiájukkal, hogy majd így, vagy úgy, vagy amúgy kellene használni az életünket, erőnket, képességünket. De ahogyan a mosógépnek nem az autógyárat használati útmutatót, hanem aki tervezte és gyártotta azt, azad, itt is joggal fölmerül a kérdés, hogy tehát kitől fogadok el, és a kedves hallgató is kitől fogad el életéhez útmutatót? Bárkitől, akinek egyébként semmi köze az életéhez? Vagy pedig attól, aki teremtette, alkotta. Ha a tárgyainknál nem mindegy, hogy melyik használati útmutatót vesszük elő a fiókból, ha a mosógép romlott el, akkor azt vesszük elő, és nem az autóét, pedig mindegyikben vannak bős dolgok. Nos, az emberiség történelmében is eszmék, gondolatok, filozófiák, vallások sokféle bős gondolattal előálltak már, de hát nem az a logikus, hogyha az alkotót, a teremtőt kérdezzük meg a saját életünkkel kapcsolatosan. És akkor a mai ember életére mit is jelenthet ez? Istennek van gondolata, javaslata, terve az ember számára. Elmondja, és ezt a használati útmutatót említettem, akkor ezt a Szentírásban, mint egyfajta életünk az adott útmutatóban, elmondja a mi számunkra, hogy mire, miért teremtett, hogy hogy éljünk. Már az Ószövetségben ott van, hogy eléd adtam az életet és a halált, jót, rosszat, áldást. Átkott, tanácsolom, válaszd az életet. Hát nem a teremtünk tudja leginkább, hogy mire teremtett, milyennek teremtett, mi lenne a küldetésünk, és hogy a szerint, azon szabály szerint, útmutatás szerint éljünk. A logika azt mondja, hogy igen. Akkor Istent kellene megkérdeznünk, ahogy a termékeinknél is, egy ruha darabnál vagy egy cipőnél, nem a autógyárhoz megyünk reklamálni, hogy egy hét alatt levált a cipő talpa, hanem visszavisszük oda, akik azt készítették. Tehát kitől fogad el az ember, a kedves hallgató is kitől fogad el életéhez útmutatást? Ez a nagy kérdés. És hogyha ezt Istentől fogadta el, akkor közelítünk majd a lassan a reformáció kérdéséhez, mert hogy a bibliai bizonyságtétel szerint az ember elfordult teremtőjétől, elhagyta a neki adott használati útmutatást, hogy az őstörténetben, hogy ezt így olvassuk, ott Ádám-Éva történetben, hogy kert minden fája a tied, bátran élj vele, ami a kert közepén van, ahhoz ne nyúj, mert az nem jó neked. Megvan a használati útmutatás az életünk számára, de ehhez hit és bizalom kell, ahogy meg kell bíznunk a gyártó cég javaslataiban, ugyanúgy a teremtőnk akaratában is. De egy bűneset utáni világban vagyunk, és a bűn azért az egyház életében is megjelenik, a keresztény ember életében is megjelenhet, vagyis a formától, az Isten által adott útmutatástól eltértünk, nem szép, de így mondjuk, deformálódik az életünk, elhagytuk az eredeti formát, az eredeti útmutatást, isteni tanácsot, és most érkeztünk napjainkhoz. Ilyen a világunk, ilyen az életünk, egy deformálódott világ. Valahogy kizökkentünk egyénileg is, meg közösségileg is az Isten által adott útmutatás rendjéből, gyakorlatából. Viszont, és ez a Biblia nagy örömhíre, hogy Isten nem hagyott el bennünket, és nem úgy gondolkozott, hogy megmondtam, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hát ha a rosszat választottad, akkor egyed, vagy így add meg a levét, meg az lesz a te sorsod, hanem a visszatérés útját is, a reformálódás útját is előkészítette, és tulajdonképpen tehát a Bibliának azon a örömhír, hogy Jézus azért jött ebbe a világba, hogy ami formát vesztett, isteni útmutatástól eltért életünket, visszavigye, visszasegítse arra a formára, útra, a Isten iránti engedelmesség útjára, ami igazán jó nekünk. Vagyis ha reformációról beszélünk, akkor persze egyik oldalról beszélhetünk történelmi eseményekről, és egyháztörténeti eseményekről, folyamatról tulajdonképpen, annak néhány fontos mozzanatát azért sokan még tanulmányékból talán föl tudnák idézni. De igazán itt az a kérdés, hogy személyes életünk vonatkozásában a deformálódott életünk reformálódik-e? Mert egyébként csak emlékezünk fontos egyháztörténeti eseményekre, aztán legfeljebb megfogalmazzuk magunknak, hogy mi közünk ehhez a közel fél ezer éves esemény sorozathoz, amit reformációnak nevezünk az egyház történetében. Az igazi kérdés, úgy gondolom, az a személyes kérdés, hogy mi kire hallgatunk, kitől fogadunk el útmutatást az életünkhöz. Ha nem Istentől, akkor nagyon deformálódott az életünk, azért kellene visszatérni. Ha Istentől elfogadtuk, de nem mindig járunk úgy, élünk pontosan úgy, akkor ebből a deformált állapotból vissza kellene térni a Biblia szerinti útmutatásra, az eredeti formára, tehát reformálódni kellene, megújulni kellene magyarul a mi életünknek. Úgyhogy a mi számunkra, a mai ember számára én úgy gondolom, hogy ez az a folyamat, amit érdemes lenne átgondolnia mindenkinek, mindannyiunknak, akár még nem keresztény, de valamiben hisz, mert minden ember hisz valamiben, valamilyen rend, valamilyen forma szerint próbál élni, valamilyen elképzelés szerint, lehet, hogy egy maga csinálta vallásosság szerint, a népszámlálás is egy kicsit utal erre egyébként, mert az egy dolog, hogy most kitartotta magát valamilyen felekezethez tartozónak, más valaki úgy gondolta, hogy ő hisz Istenbe, de ő felekezethez nem tartozik, ez egy kicsit faramuci önmagában, de sok ilyen felebarátunk is van. A vallásszociológiai fölmérések azért ezt már régen kimutatták. Nos, tehát bárhol is él valaki, bármiben hisz is valaki, hisz valamiben. A kérdés az, hogy emberként vajon nem a teremtőnk felé kéne fordulni? A cipővel, ha baj van, oda visszük vissza, ahol vettük a cipőboltba, és a gyártó fele juttatja el. Ha az autónkkal van baj, akkor pedig nem a cipőboltba megyünk vele, hogy csináljanak már valamit, hanem oda, akik azt tervezték, és megadták az útmutatást, hogy hogy használjam, hogy sokáig örömmel élvezhessem azt a terméket. Tehát mai emberként merjük már önmagunkat végig gondolni, merjük végig gondolni, hogy kiben hiszünk, mert attól fogadunk el útmutatást. Ha nem az örökkévaló Istenben, akkor azért kellene oda térni. Ha már az örökkévaló Istenben hiszünk, de nem mindenben engedelmeskedtünk, formát vesztettünk bizonyos dolgokban, akkor pedig ott meg kellene újulnunk, vagyis reformálódnunk kellene egyénileg is, és akkor fölmerülhet a kérdés, hogy és az egyház, egyházilag is, tehát közösségként is.
Akkor ez az üzenet szól, a reformáció üzenete szól mindenkinek, az embernek, az egyházaknak és mindennek?
Igen, igen, tehát az egyénnek is, ahogy említettem, hogy bármiben vagy bárkiben hisz, szólna ez az üzenet, és szólna nekünk keresztényeknek is, az egyházaknak, a gyülekezetek közösségének, mert közösségileg sincs minden rendben. A keresztények közössége, a gyülekezet, az egyház közösség az nem a tökéletesek gyűjteménye, mint hogy sokan gondolnák, és így persze csalódnak is, de nem bennünk, egy kicsit bennünk is persze, hanem a saját gondolatukban, a saját téves gondolatukban csalódnak, amikor azt gondolják, hogy aki keresztény, az már tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek, odafordultunk Isten felé, Krisztus követés útján elindultunk, és már itt kicsit biblikus nyelvet használva, oda szántuk, oda szenteltük az életünket az Istennek, próbáljuk keresni, kutatni és cselekedni az Isten akaratát. Nem mindig sikerül, tehát nekünk is, keresztényként és keresztények közössége egyházként is reformálódásra van folyamatosan szükségünk.
Ez a hónap, illetve a reformáció napja felhívja mindenre az emberek figyelmét?
Remélem igen, vagy mondjam így inkább, hogy kívánatos lenne. Lehet, hogy inkább a történelmi események, már a reformációnak nevezett történelmi események kerülnek inkább a média és a közvélemény homlokterébe, ami önmagában nem baj, de van egy veszélye, hogy ezt csak egy múltbeli fontos eseménynek tekintjük, aminek nagy hatása volt nyilván az egyházak életére, a kultúránkra is természetesen, hiszen a vitathatatlan, hogy a reformáció a kulturális szempontból is nagyon sok pozitív dolgot hozott, de ez a múlt, ezért legyünk hálásak, hogy ez a fajta reformálódás megtörtént, de a reformáció, a reformálódás az nem egyszerűen egy múltbeli esemény vagy esemény sor, hanem az mindenkor nemzedékének, így a saját nemzedékünknek is feladata, és lehetősége és feladata annak is, aki még nem keresztény, hogy átgondolja magát, és nekünk is természetesen, keresztényeknek, hogy újra megnézzük, hogy az ige mérlegén, a Biblia mérlegén, az isteni útmutatás rendje formája szerint élünk, vagy mi az, amiben nem, vagy nem igazán, és akkor mi magunk is. Tehát egyszerre kell beszélnünk, ha reformációról van szó, a múltban megtörtént fontos eseményekről, és arról, ami meg az mi személyes és közösségi életünkben meg kell, hogy történjen, vagyis a megújulásra egyénileg is és egyházként is szükségünk van.
Püski Lajost, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjét, a Debrecen Nagyerdei Gyülekezet lelkipásztorát hallották a reformációról és a jelenkor számára aktuális üzenetéről. Mi állhatott a reformációkor a változtatási törekvéseinek hátterében, és milyen hatásai érvényesülnek ma? Ezekre a kérdésekre ad választ Kovács Krisztián, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a riporter Buzás Bori.
a történelemben bolyongva ennek az előzményeire, hogyha rávetítenénk, mi vezetett idáig, hogy úgy érezték, szükség van arra, hogy ezt a reformációt elindítsák, bár nyilván nem az volt a cél, hogy ezzel egy teljesen új felekezetet hozzanak létre, vagy felekezeteket.
A reformáció előestéje, ha szabad így mondani, egy nagyon széles spektrumon mozgó történelmi, egyháztörténeti, kegyességtörténeti folyamat volt tulajdonképpen, hiszen már szerintem konfirmációs korukban a gyerekek megtanulják, hogy voltak az úgynevezett előreformátorok, gondoljunk Husz Jánosra, ugye Csehországba, vagy a valdensekre Olaszországban, tehát az egyház megreformálásának a szükségessége az már jóval korábban megjelent, mint az 1500-as évek eleje. Ha a lutheri reformációt nézzük, és az 1517-es eseményekre fókuszálunk, akkor ebben döntő szerepe volt Luther személyes kegyességének, istenkeresésének. Tudjuk jól, hogy ő ágostorrendi szerzetes volt, és egy nagyon aszketikus, szinte már-már szigorú szerzetesi életet élt. Gyakorlatilag ő megpróbálta a saját Isten képét valamilyen szinten felépíteni, vagy nagyon nagy buzgósággal kereste a szerethető Istent. Így emlékezik vissza később, hogy a szerzetesi cellájában azon tépelődött, hogy hol találok egy kegyelmes Istent, és aztán azt írja valóban később, hogy nem tudtam az igaz, bűnösöket megbüntető Istent szeretni, már meg is utáltam. És ugye ez hozzátartozik az, hogy a középkornak és a középkori római katolicizmusnak volt egy nagyon szigorú istenképe, hiszen ebben a korban lényegében a hívő emberek hit tapasztalatának, vagy istenkeresésének, vagy vallásosságának, vagy kegyességének, ez nagyon árnyalt fogalmak, ezekkel vigyázni is kell, de azért lehet éreztetni, érzékeltetni, hogy nem csupán vallásosságról volt, hanem sokkal többről. Szóval a hit vagy a vallás középpontjában egyrészt a halál utáni élet kérdése volt. Hova kerül az ember a halál után? És ugye a római katolikus középkori teológiának a túlvilág víziójában volt egy ilyen hármas felosztás, hogy volt a pokol, a mennyország és a kettő között a tisztító tűz. És ugye a tisztító tűz volt az a hely, ahova az olyan emberek kerültek, akik hát nem volt egyenes útjuk a mennyországba, de annyira rosszak sem voltak, hogy a pokolba kerüljenek. Így onnan őket még valahogy ki lehetett tulajdonképpen, hát mondjuk így picit szlengesen imádkozni. Erre találta ki a római egyház a bűnbocsátó cédulának a rendszerét, aminek az volt a lényege, hogyha valaki megvette ezt a bűnbocsátó cédulát, akkor az a név, ami rá volt írva, az kikerült a tisztító tűzből a mennyországba. Ugye vannak is ilyen versikék, magyarra lefordítva, hogy a pénz a ládikába csörren a lélek a tisztító tűzből a mennybe röppen, vagy több verziója is van. Tehát ez volt az egyik háttere, vagy tulajdonképpen impulzus a Luthernek arra nézve, hogy újra gondolja a bűnbocsánatnak a kérdését. Ugye a másik pedig az ehhez párosító, szigorú, büntető, ítélő Istennek a képe, aki megbünteti az embereket a bűnéért. És a kolostori cellájában ezen gondolkodott, és a római levelet olvasva jutott el arra a felismerésre, hogy az igaz ember hitből él, és hitáltal van megigazulásunk, tehát nincs szükségünk cselekedetekre, nincs szükségünk aszkézisre, nincs szükségünk zarándoklatra, nincs szükségünk önkínzásra, vagy böjtölésre, és végképp nem búcsú cédulákra, mert a bűnbánat révén a bűnbocsánatot az ember ingyen kegyelemből megkapja az Istentől, Jézus Krisztus érdeméért. És tulajdonképpen a 95 tétel így a bűnbánatról szól.
És akkor kiszögezte, vagy nem szögezte?
Az egyház történészek sem jutnak teljes konszenzusra arról, hogy most akkor valóban kiszögezte Luther 1517. október 31-én a téziseket, vagy nem. Korábban úgy hitték, hogy kiszögezte, aztán azt mondták, hogy mégsem, most talán megint van egy olyan vonal, akik ezt tényként könyvelik el. Abban a korban ez nem volt egy szokatlan dolog, hogy úgynevezett teológiai vitáknak a téziseit közszemlére tegyék, és hogy utána arról lehessen diszkusziót folytatni, akár vitát is lefolytatni. A dátum azért volt jelentős, mert november ugye a Minden Szentek ünnepe, és a wittenbergi választófejedelemnek, úgynevezett Bölcs Frigyesnek volt egy nagyon híres erekje gyűjteménye, amit ilyenkor nyilvánvalóan többen is felkerestek zarándoklatként, és Luther egy népesebb látogatóseregre számíthatott, és azért szögezte ki ezeket a téziseket. De a lényeg az, hogy ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye volt, hogy Luther ezt meglépte.
De utána már nem volt hosszú folyamat az, ahogy terjedt maga a gondolat, viszont nyilván nem mondhatjuk azt, hogy november 1-ére minden úgy volt, hogy ma megszoktuk. akár református egyházban, vagy akár evangélikusban, hanem ez hosszabb folyamat volt. Hogyan alakult a protestáns egyházaknak a szokásrendje, kultúrája az évek alatt odáig, ahogy már ma ismerjük?
Végeredményben ez is egy hosszabb és bonyolultabb folyamat volt, hiszen a kezdeti időben Luthernek nem volt szándék az, hogy külön egyházat hozva létre. Tehát ugye ő a római katolikus egyházat szerette volna megreformálni, és van is egy ilyen tézis tulajdonképpen, hogy sikerült neki, mert majd a reformációt követő, szorosan követő tridenti zsinat nagyon sok reform programot átvitt a római katolikus egyházon belül is. Ennek megvolt a maga sajátos egyházjogi és politikai előfeltétele, vagy háttere, hogy mégiscsak külön egyházzá lett a luteri egyház, és a későbbi protestáns egyházak, és itt lehet igazából látni, hogy azért a protestáns egyházak között is vannak lényeges különbségek, ha kívülről nézzük, ezek jobban láthatók, tehát a liturgiában, a szakrális térnek a megformálásában ezek a különbségek szembeötlőek. Nem véletlenül van az, hogy egy evangélikus templomban látunk oltárképet, szobrokat, a református templom ugye az teljesen puritán, legtöbb helyen, tehát nincsenek alakábrázolások, szent képek, oltár, hanem csak úrasztal van. Ugye ez ahhoz köthető, hogy Luther nagyon sok mindent megtartotta a római katolikus liturgiából és a szakrális térnek a kialakításából, hiszen ő azt mondja, ami nem feltétlenül kérdőjelezi meg, vagy ami nem feltétlenül zavarja az ember hitét, annak helye lett a liturgiában és a szakrális térben. A kálvini gondolkodás viszont már nagyon ragaszkodik a szentírás kijelentéseihez, ugye itt az Isten második parancsolatnak a következetes betartásához, semmiféle ábrázolásnak nem ad helyet. Ugye itt voltak képromolások is a reformáció korában Svájcban, az orgonákat sok helyen kivitték, tehát kialakult egy ilyen progresszív vagy radikális értelmezése a parancsolatnak és ennek a mondjuk így etikai vagy liturgiai foganatosításának. Mára nézve gyakorlatilag ugye a Leuenbergi Konkordia, aminek idén ünnepeltük az 50 éves évfordulát, ugye 1973-ban az Európai Protestáns Egyházak aláírtak egy egyezményt, ez a Leuenbergi Konkordia, még egyszer mondom, aminek ugye az a lényege, hogy szószék és úrasztali közösséget vállalhatunk egymással, tehát egy református mehet evangélikus úrvacsorát venni és fordítva, és evangélikus lelkész prédikálhat református szószék és fordítva. Azért fontos ez, ugye, mert ez lett aztán a reformációnak az a neuralgikus pontja, ahol nem tudtak megegyezni Kálvinék és Lutherék. Ez volt a Marburgi kolokvium, ez az úrvacsora kérdésről szólt, és tulajdonképpen az úrvacsora értelmezés lett aztán az a választóvonal, ami után más irányba ment tovább a Kálvin és a Lutheri vonal.
Talán az lesz majd a reformációnak a legnagyobb nyugvópontja, amikor majd a katolikus felekezettel is eljutunk idáig, hogy esetleg közösen tudunk úrvacsorázni?
Persze, és erről már van is szó Nyugat-Európában, és szerintem Magyarországon is elér ez a katolikus protestáns párbeszédbe, vagy ökumenikus vitákba, ez az interkommuniónak a kérdése, hiszen ugye ennek is van egy ilyen személyes érintettsége, hogyha van egy házaspár, az egyik az katolikus, a másik az protestáns, akkor oda lehet-e menni szentáldozni, vagy el tud-e jönni hozzánk a katolikus fél úrvacsorázni. Tehát ezek valóban benne vannak ma az ökumenikus párbeszédben, és ez üdvözlendő, hogy tudunk közösen gondolkodni. Ugye a Leuenbergi Konkordiának az a mondjuk így egy picit teológiai, picit pszichológiai háttere, hogy a különbözőségek megbékélt elfogadása, tehát hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljes mértékben elfogadja a református az evangélikus úrvacsoratont és fordítva, de megbékélünk ezekkel a különbözőségekkel, és az ige és a sákramentumok által megteremtett közösségre tesszük a hangsúlyt, nem feltétlenül a dogmatikai tanításokra.
A reformációnak a kialakulása, ugye nyilván, ahogy beszéljük, hogy hosszú folyamat volt, de nagyon hamar elterjedt egyébként. Hit szempontjából, az istenkép szempontjából milyen hatása van ma a reformációnak?
Inkább úgy mondanám, hogy milyen hatásai lennének a reformáció számára. Az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a nagyon nagy hangsúlyt tett a személyes kegyesség gyakorlásra. Ha megnézzük a reformáció primér forrásait, ugye ezek a káték voltak, amiknek nem csak az volt a funkciójuk, hogy a kicsi gyerekeket megtanították a legfontosabb hittételekre, hanem ezeket otthon is lehetett olvasni. Tehát nyilván valószínűleg a Luther Kiskátéja is ezzel a szándékkal íródott, hogy otthon a család fő, az apa ezeket felolvasta, mondtak hozzá egy miatyánkat, énekeltek egy éneket, és tulajdonképpen mondhatjuk így mai kifejezéssel házi bibliaórát vagy házi istentiszteletet tartottak. Nyilvánvalóan ennek kettős oka volt, egyrészt valóban, amit mondtam, a személyes Isten tapasztalatnak az elősegítése, vagy ennek a formálása, másrészt pedig volt egy egyháztani háttere is, hogy az egyháznak ez a fajta erőteljes közvetítő, közbejáró funkciója, amit a római katolikusok nagyon hangsúlyoztak, és a papi funkció, hogy a pap az, aki közvetítő a hívő ember, mondjuk a laikus és a transzcendens az Isten között, ez átértékelődött a reformáció korában, hiszen ugye Luther Márton és a reformátorok vallják az egyetemes papság bibliai elvét, aminek nem az a lényeg, hogy mindenki fölmet a szószékre is prédikálni, hanem az, hogy teológiailag nézve, vallásilag nézve nincs különbség a laikus és az ordinált vagy felszentelt lelkész között. Ami különbség van, az a képzettség révén és az ordináció révén jelenik meg. Ugye erre mondja Luther, hogy az ige hirdetői tisztség egy különleges tisztség. Tehát ez nincs egyenlőség a lelki pásztor és az egyetemes pap között, hanem arról van szó, hogy a hívő ember saját maga is imádkozhat, nincs szüksége a lelki pásztor közbejárására ahhoz, hogy ő kapcsolatba kerüljön a Szent Háromság Istennel.
Kovács Krisztiánt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensét hallották.